És itt van velünk a vonalban Kolba Miklós, akinek mindig elfelejtem a pontos titulusát, de majd rögtön megnézem. Az ING Bank Senior Treasury üzletkötője. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Két hónapja az volt az izgalom, hogy lejöttünk 370-re a forintban. Akkor ugye minden együtt állt, jó magas kamat, azt mondtad, hogy mehetünk tovább, mert a kamat támogatja a forintot. Most viszont azért hívtunk, hogy egy érdekes vita van kialakulóban, kvázi ilyen kis tyúk vagy tojás helyzetszerűség, melyik volt előbb. Szóval, hogy a forint kamata akkora, hogy a spekulánsok úgyis benne lesznek, és akkor a forint az erősödhet elvileg, de miután ez csökken, akkor az a kamat csökkenése fogja a forint erősödését megállítani, és a forint ismét akár gyengülhet is, elveszíti az erősödést, vagy pedig fordítva érdemes ezt az egészet nézni, ameddig a forint bírja, addig csökken a kamat, és hogyha már a forint nem bírja olyan jól, akkor inkább a kamat csökkentésre lesz ennek befolyása, mert semmiképp nem akarják hagyni, például a Nemzeti Bankban, azt, hogy a forint újra elkezdjen gyengülni. Szerinted melyik áll közelebb a valósághoz?
Erre kérlek válaszolja annyit, hogy igen, mert olyan hosszú kérdés volt, hogy én elfelejtettem az elejét.
Melyik volt a kérdés?
A kabaré jelenet, hogy az a, ilyenkor azt mondja a válaszol, hogy elnézést, elfelejtettem a kérdés elejét, de nem, tehát...
Hát azt még megértettem volna. Ugye,
tegnap a Gáborral ugye már beszéltünk, tehát ugye azért tudom, hogy mi a topik. Én azt gondolom, hogy a forint gyengeségét, gyengülését azt nem a kamat csökkentés hozhatja el, hanem igazából inkább egyéb más tényezők, és akkor csak egy párat emeljek ki, egy váratlan valamilyen turbulencia háborúval kapcsolatban, egy EU-s megállapodás hiánya, esetleg az EU-n, ugye az EU-val kapcsolatos bármilyen negatív hír, akár az EU-s pénzekről jönnek, nem jönnek,
Álljunk meg ennél a kettőnél. A háborúval kapcsolatban milyen negatív hír jöhet azon túl, hogy a háború folyik és tart, és súlyos veszteségek vannak, és van egy lassú ukrán előrenyomulás. Az uniós pénzekkel kapcsolatban meg milyen új negatív hír jöhet azon kívül, hogy nincs és nem jön, és mindig tolódik, és semmi hír róla?
Hát akkor kezdjük a háborúval. Hát nézd, ugye a háború eszkalálódhat esetleg, ne adj Isten, valami új területekre mehet, akár Ukrajnán belül, akár nem csak egy ilyen oda-vissza lövöldözés, hanem valami, nem tudom, nagyszabásúbb katonai hadművelet, amit már célzottan valóban mondjuk civil infrastruktúra ellen irányul. Tehát azért még nyilván durvulhat ez a háború, attól függetlenül, hogy ez mégsem az a háború, ahol az nyer, aki a másik főhadiszállására kitűzi a zászlót. De azért én azt gondolom, hogy ebben még lefelé nyilván van hely. Az EU-s dolog azért ugye még mindig megy ez a reménykedés, vagy ez a reményteli kommunikáció, hogy de már mindjárt megállapodunk, de majd megállapodunk. Közben ugyanúgy húzogatjuk az oroszlán bajszát, amiről már ugye többször beszélgettünk.
Hát bocsánat, kettős kommunikációra váltottak, tehát a pénzügyminiszter az mindjárt megállapodunk, a gazdaságfejlesztési miniszter meg nincs is szükségünk az uniós pénzre, készüljünk föl, hogy anélkül élünk, tehát ez, itt van egy erős kommunikációs váltás.
Jó, hát én azt gondolom, hogy nekik egyszer össze kéne ülni vasárnap délután gépsonkázni, és megbeszélni, hogy akkor mi legyen a mondás, mert ugye ez így nem teljesen ugye konkrét, vagy nem teljesen piackonform, hogy úgy, hogy így mondjam. Tehát ugye egyéb ilyen EU-n belüli elszigetelődés jelei is már ugye a porondon vannak, tehát azért ott van még, van ott is sajnos lejjebb, és egyébként olyan sok jó hír nem jön. Tehát én azt gondolom, hogy valamilyen fajta megállapodás csak lesz, csak ugye ez húzódik. Nyilván a piac ebben már egy picit belefáradt, tehát ez megint olyan, mint annó a Brexit volt, hogy az elején még nagyon izgultunk rajta, aztán utána volt valami hír, egy kicsit megvontuk a vállunkat, és mindenki ment tovább. Nyilván azért ennél ez sokkal fajsúlyosabb dolog a forintra és Magyarországra nézve, de azt gondolom, hogy azért itt egy eskaláció még, tehát sokkal inkább bánthatja a forintot. Szóval visszatérve a kérdés első felére, vagy a tyúkra, vagy a tojásra, én azt gondolom, hogy ez az úgynevezett forró pénz, amelyik ugye általában irányítja a devizát, ez sokkal érzékenyebb a profitra, mint annak a hátterére. Tehát ameddig ameddig jelentős, vagy akár csak közepes felárat is tud a forint eszközökön betrákolni, addig a forint vonzó eszköz lesz. Megint más kérdés, hogy nyilván ahogy ez az olló ezt szűkül, a sérülékenysége, vagy a negatív hírekre való reakció ideje, illetve a reakció mértéke, az nyilván növekedhet. Tehát most egy teljesen mindegy, hogy miért nagyon rossz hírre most mondjuk gyengülünk 3 forintot, vagy 4-et, aztán visszacsorog. Jön egy, ha már csak 13 lesz az a kamat, vagy egy kicsit alatta, akkor lehet, hogy nem 3 forintot fog gyengülni egy nagyon rossz hírre, hanem mondjuk. De aztán az ugyanúgy vissza fog csorogni, lehet, hogy egy picit lassabban.
De akkor drága Kolba úr, akkor a nyaralásra mindegy is, hogy mikor vesszük az eurót?
Ja, hát azt gondolom, hogy a nyaralásra már ugye a 367-365-ben körül neki megvette az eurót. Én ezt gondolom, hát tegye fel a kezét, aki nem. A nyaralásra már megvan a költőpénz. De hát most se vagyunk azért messze.
Nem, ezért kérdeztem. Igen. Ez már tavaly nyárhoz képest is egyébként, mert akkor éppen elkezdtünk gyengülni, és már magasabban voltunk. Tehát a tavaly ilyenkor mértnél most a forint legalább egy picivel erősebb, tehát az elmúlt sok évvel ellentétben legalább nem úgy megy neki a nyaraló szezonnak az átlag magyar külföldre is kívánkozó turista, hogy rosszabb árfolyamon kénytelen váltani. Oké, ez a forró pénz, ez csak egy kicsit még erről mesél, hogy ez hogy működik, ezek kik ezek, és ők tényleg milyen hosszú pozikban ülnek, tehát vagy milyen arányban vannak azok, akik akár egy rossz hírre azonnal kimenekülnek az ajtón, hogy aztán, hogyha fölpattan a forint, akkor ismét megnyissák a pozíciót, vagy inkább azok vannak többen, akik középtávon ülnek benne, és a kamat hatást kihasználva a carry traderként ebből nyerészkednek. Szóval hogy működik ez a forró pénz, milyen gyorsan menekül?
Hát ezek úgy működnek, hogy általában azok a befektetési cégek, akik ezzel foglalkoznak kint, ugye hedge fundok, portfólió kezelők, egyéb nagyobb ügyfelek, akik keresgélik folyamatosan azt a helyet, hogy hol tudnak egy kicsivel több pénzt csinálni. Nyilván azért a rizikófaktor, vagy a kockázatvállalási hajlandóság az jóval kisebb. Ugye legutoljára 2015-ben volt az a piaci esemény, a svájci frankos történet, ami után egyébként nagyon megváltozott akár a forró pénzeknek is a viselkedése, a piaci pszichológia, ami szerint ők kereskednek. Ugye ez úgy néz ki, hogy ha látnak valahol egy jó lehetőséget, és van szabad pénzük, vagy valamelyik befektetési országban éppen kicsi negatívumban, onnan kiszedik, átteszik a másikba. Ugye a forint az mindig egy ilyen nagyon népszerű volt, főleg amikor kiemelkedő kamat volt a régión belül. Ugye ezek a forró pénzek alapvetően régiókra specializálódnak, tehát itt nézegetik ugye cseheket, lengyeleket, románokat, minket egy kupacban. És ugye a kockázatvállalási hajlandóságok, vagy tűrőképességük az most már olyan, és ugye ez nagyon-nagyon látszik az árfolyamban, mondjuk egy 12-15 évvel ezelőtt, vagy a válság előtti időszakot nézve, akkor simán kiültek egy nagy mozgást fölfele, most egész egyszerűen azonnal eldobják a pozit, ezért vannak ezek a kicsit néha félelmetes, vagy meghökkentő mozgások, akár egyébként a lengyelzlotyba is, de a forintba, meg főleg, hogy ilyenkor eldobálják a pozit, és amikor följebb megy az árfolyam, gyengül, akkor úgy érzik, hogy ez most megint egy jó szint. Tehát ez egy ilyen folyamatos kio-beo, András múltkor idézte tőlem, pénz a zsebbe, pont, ugye alapon működik, ami már ott van, azt nem lehet elvenni, és akkor így megy tovább. Tehát ez egy ilyen folyamatos, egy ilyen looping, egy ilyen körzés, hogy kibe, és így működik ez a dolog.
Csak egy utolsó kérdés, hogy arányaiban te a forint piacon mit látsz, hogyan érzed, hogy ők milyen arányban vannak például azokhoz képest, akik tényleg fedezeti ügyletet kötnek, a devizakockávatokat fedezik cégek, akik ugye a másik nagy szereplő, illetve az említett forró pénzek, spekulánsok, ők milyen arányban vannak a forint piacán mostanság?
Hát nagyjából a helyzet nem változott. Tehát az a hiú ábránt, hogy majd mi lokálisan, mert majd az importőrök, meg majd az exportőrök irányítgatjuk a forintot, ez ugyanúgy nem állja meg a helyét, tehát a forró pénz a kinti befektető spekulásnak is hívhatjuk őket, befektetőnek is, ugye ők irányítják alapvetően az árfolyamot. nagyon érdekes egyébként még egy mondatot vissza például az itthoni cégekre, hogy azért a tavalyi szituáció, ahol azért több meglepetés is volt az árfolyamban, mi azt tapasztaltuk, hogy sokan jóval előrébb hedzseltek pozíciót, mint tervezték, tehát például ez a pénzállomány, ez kevésbé mozgatja, vagy mozog most a piacon, mert a hedzsek már megvannak. Teljesen mindegy, hogy az árfolyam szerint most ehhez képest, ami most van, jobb vagy rosszabb, de tavaly azért sokan túlhedzselték, vagy hosszabb időre hedzselték magukat. Tehát most sokkal inkább, vagy még inkább ez a bizonyos kibeugráló pénz az, ami irányít.
Aha, világos. Oké, köszönjük szépen, sokkal tisztában látunk ez ügyben is. Jó munkát, szép napot.
Köszönöm szépen, szép napot.
Szia. Kolba Miklós volt tehát a vendégünk, az ING Bank Senior Treasury üzletkötője, az egyik legrégebbi forintpiaci motoros.